Forradalmasítja a humángyógyászatot az mRNA-s alapú technológia megszeredítése, ezt mondta a rádiónknak nyilatkozó virológus Karikó Katalin és Drew Weissman orvosi élettani Nobel-díjat érő tudományos vívmánya nem csak a koronavírusok ellen, hanem a rákkutatásban és a jövő más vírusaival szemben is új kapukat nyithat meg. Kemenesi Gábor szerint ugyanakkor nem csupán a kutatásban, de a tudomány kommunikációjában is áttörésre van szükség a koronavírus világjárványhoz hasonló helyzetek megfelelő kezeléséhez. A riporter Molnár Gábor.
Mekkora szenzáció az mRNA-s alapú vakcina? Nyilván erről már van egyfajta benyomásunk a COVID óta, de a jövőben ezt a típusú vakcinát hogyan lehet majd használni?
Maga a technológia az nem áll meg a vakcináknál, és ez adja egyébként az értékét ennek a technológiának. Itt nem csak arról beszélünk, hogy most már a vakcina gyártásnál, fejlesztésnél, bevethetőségnél is van egy kiválóan működő új platformunk, hanem arról, hogy maga az mRNA-s technológia a humán gyógyászatban milyen széles spektrumon nyitott új lehetőségeket. Mondok még valamit, a rákgyógyászat. Iszonyatos áttörés jelent. Tehát a mostani Nobel-díj, bár mindenki arról beszél, hogy a COVID és a COVID vakcinák, hiszen ez a hétköznapi ember számára is kézzel fogható, hiszen meghatározta az életünk. Mégis maga a technológia azért a közeljövőben a humán gyógyászatot forradalmasítja, és azért azt el kell mondani, hogy több száz kutatónak sok-sok évtizednyi munkája van benne, de mégis Karikó és Drew Weissman nevéhez köthető ugye az áttörést jelentő cikk, és magának a molekulának a, úgy fogalmaztam a minap, hogy megszelidítése és bevethetősége, de azért jóval túlmutat a vakcinákon, ahogy mondtam.
A rákgyógyászat kapcsán mit kell értenünk, hogyan kell ezt elképzelnünk?
Maga az mRNA-s technológia az, hogy egy mRNA-st olyan módosításokkal, és egyébként ezért járt a Nobel-díj, hogy az szelíden jól viselkedjen a szervezetünkben, és megcsinálja, amit kérünk, bejuttathatunk a szervezetbe információkat. Ha nagyon-nagyon egyszerűen és puritánul fogalmazok, azt mondanám, hogy a rákgyógyászatban úgy nyit ez kaput, hogy bejuttathatunk olyan információt, ami segít az egyénnek legyőzni a saját daganatos sejtjeit. És az mRNA-s technológia ehhez megnyitotta az utat, és egyébként kiváló, ugyan nem rákkutató vagyok, tehát ezt már én is csak úgy érdeklődésből olvasom, de kiváló kísérletek és kiváló próbálkozások vannak már erre irányultan is, úgyhogy nem hiába mondtam, hogy a közeljövőnkben ez már meghatározhatja az életünket.
Hogyha még egy kicsit visszatérünk a különböző vírusokra, ez az mRNA-s alapú technológia, ez azt is jelenti, hogy ha mostantól bármilyen fajta vírus felüti a fejét, akkor ezt ledobhatjuk rá tulajdonképpen?
Ledobhatjuk, azért vírusfüggő is, és technológiai fejlettség függő, nem is technológia, inkább úgy mondom megismerés függőség. Ugye a mRNA-s vakcinánál is elmondtam a járvány alatt többször, hogy ugyan az átlagember számára ez gyorsnak tűnt, de 2003 óta történik a koronavírusok elleni vakcina fejlesztés. Az mRNA-s pedig a technológiát adta hozzá, hogy pusztán a genetikai kódból is el lehet már indulni, de azért az, hogy koronavírusok ellen tudjunk vakcinát, pontosan hogyan kell, pontosan a vírusnak melyik része az, ami az immunitást adja, ez már egy jó 20 éves kutatás volt, de kétségtelen, hogy az mRNA-s technológia a jövő vírusaival szemben is teljesen új spektrumokat, új távlatokat nyit, hiszen nincs már szükség a vírusoknak a nagy üzemi előállítására, vagy a vírus egy-egy részének nagy üzemi előállítására, az mRNA-s technológia ezt tisztában jobban megoldja. És ahogy láthatjuk a vakcinák bevetését itt a COVID alatt, azt látjuk, hogy hát mind számban éppen tegnap olvastam, hogy 13 milliárd dózis került beadásra mRNA-s vakcinából, ami egy hatalmas szám, és rendkívül nagy sikerrel, tehát több millió ember életét mentette meg, és a súlyos megbetegedést óvta meg. Itt egy nagy siker volt ez, és hát ezen a sikeren felbuzdulva egy tiszta elérhető technológiát jelent a jövő számára is, de azért vírusfüggő lesz, hogy majd melyik nem itt lehet bevetni.
Illetve akkor, hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor az sem egyértelmű, hogyha mondjuk egy teljesen új vírus jelenik meg, akkor azt olyan gyorsan be lehet majd, mármint ezt az mRNA-s alapú vakcinát vetni, mint az történt a COVID esetében.
Egyáltalán nem biztos. Ez nagyon jó, hogy így hangsúlyozzuk. A vírusnál ugye kell a virológiai ismeret, kell az immunológiai ismeret, hogy az az adott vírus, annak az adott vírusnak melyik része az, ami a szervezetünkben a protektivitást, a védelmet kiváltja, és aztán ezt a részt hogyan lehet stabil állapotban felhasználni, stb. És akkor jöhet az mRNA-s technológia, amiről már beszéltünk a korábbiakban. De alapvető virológiai, immunológiai ismeretek kellenek vírusspecifikusan. Nagyon furcsán fog hangzani, de ilyen szempontból azért szerencsénk volt a COVID-dal, mert egy koronavírus jött, és tehát azokra az emberiség már készült. Ha nem egy ilyen vírussal lesz szó a jövőben, ne legyen ilyen, akkor nem biztos, hogy ilyen gyors lesz a vakcina előállítása, készítése, bevetése.
Úgy fogalmazott, és ez nagyon megragadta az én fantáziámat, figyelmemet is, hogy megszelidítette gyakorlatilag Karikó Katalin és társa ezt az mRNA-s alapú technológiát, vakcinát. COVID oltások esetében teljesen megszeridültek a vakcinák, vagy azért voltak itt olyan utóhatások, amik nem mindenkinek nyerték el a tetszését?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Az átlagember számára ilyenkor mindig olyan gonoszul hangzik, hogy mellékhatás, meg utóhatás. Minden egyes gyógyszerkészítménynek van ilyen. Bárki leveszi otthon a polcról a fejfájás csillapítót, vagy bármelyik gyógyszerkészítményt, amit napi szinten bevesz, láthatja a gyógyszer leíratban azokat a mellékhatásokat, amiket ritkán extrémisztán jelentkezhetnek, stb. Nyilvánvalóan a vakcinák esetében is ugyanez megtörténik. Ám hogyha megnézzük azt, hogy milyen széles körűen lett bevetve, és egyébként milyen eredménnyel, akkor azt kell mondani, hogy még a gyógyszerfejlesztések történetében is sikersztori. Tehát egy nagyon jó reaktogenitású, nagyon jól bevethető gyógyszerkészítmény lett az mRNA-s vakcina. Nem hiába egyébként, azt hiszem talán a Nobel-díj indoklásában is a vakcinát talán kiemelték, de ha nem is ott, akkor a hírekben mindenképpen. Úgyhogy az átlagember számára azért ezzel a gyógyszer hasonlattal szoktam elhessegetni itt ezt a mumust, hogy milyen gonosz, meg milyen rossz a vakcina. Nem, pontosan olyan, mint bármi más, és ha az ember nem bízik a vakcinába, akkor ne bízzon a fejfájás csillapítóba se. Sokkal nagyobb figyelemmel lett, sokkal nagyobb elemszámon lett vizsgálva a biztonságossága, és hogy még jobban alátámasztam a gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat, ha emlékszünk még, biztos, hogy sokan emlékeznek a vérrög képződésre, ugye a vektorvakcinák esetében. Hát pontosan ez a gyógyszervizsgálati, biztonsági vizsgálati mechanizmus szűrte ki időben, és ismerte föl, hogy igen, ritkán, de mellékhatásként tud szerepelni a vektorvakcináknál. Úgyhogy az, ami úgymond a modern gyógyászatot, modern gyógyszeripart meghatározza, a biztonsági előírások, vizsgálatok, azok működtek most is sokkal nagyobb elemszámon, abszolút sikersztori.
Na most nekem lehet, hogy ez csak a személyes véleményem, de én úgy tapasztalom, hogy a koronavírus idején, vagy amikor ez ugye a csúcson volt, akkor egy nagyon erőteljes tudatosság javulás vagy fokozódás volt tetten érhető az emberek gondolkodásában, és ez arra is irányult, hogy majd a jövőben hogyan tudjuk ezt, vagy ehhez hasonló vírusokat és járványokat elkerülni. Ön hogyan látja, hogy ez a tudatosság ez megmaradt? Mert én úgy érzem, hogy egyfajta jótékony homály fedi most ezt a témakört.
Ez nagyon érdekes dolog a társadalmi reakció, jó, hogy szóba került. A virológusként engem is és sok kutatótársamat ez lepett meg a legjobban, hogy mennyire nagy kitettségben és milyen széles skálán vált láthatóvá a társadalmi reakció, és ez a pozitívtól a negatívig tudó szemmel nézve mindenféle téren jelentkezett. Ugye voltak a vakcina ellenesek, vakcinatagadók, akik még a maszkot is egyfajta démoni, nem tudom, miként élték meg, és voltak azok, akik hallgattak a tudomány szavára. Valami olyasmi lenne az optimális a jövőre nézve, hogy az emberek valóban a valódi tudomány szavát és a valódi tudományos értékeket ismerjék fel, és azt kövessék. Ugyanakkor ez nem az emberek hibája, hogy ez nem jutott el. A legnagyobb tanulság számomra legalábbis, és ez mind a végrehajtási, tehát a döntéshozói szinten, mind a tudományos szinten a kommunikáció. A megfelelő időben, megfelelő módon, megfelelő mértékben történő kommunikáció, hiszen ha nem szólunk az emberekhez, nyilvánvalóan az internetvilágában majd ők megtalálnak ott ilyen-olyan információkat, és nagyon könnyen belesüppednek be, ha nem is tudom, minek nevezzem őrületbe, amikor riogatják őket mindenféle egyébként tudományos szemmel nézve nevetséges dologgal, de mégis óriási tud menni a legbanálisabb őrültség is. És ez egy óriási tanulság a járványnak, hogy többet kell a tudományról beszélnünk. És jobban ott kell lenni az emberek közelében az igazi tudománnyal és annak a szavával.
Van egyébként most olyan vírus, és talán nem jó kifejezést használok, ami ön szerint, mint virológus izgalmasnak tekinthető. Szándékosan nem azt a kifejezést használom, hogy amitől tartanunk kéne, mert ez egy kicsit ilyen szenzációhajház, hanem inkább ez az izgalmas vagy érdekes vírus.
Sajnos túl sok is van, tehát ha valakit mélyebben érdekel, az egészségügyi világszervezetnek van egy prioritási listája, ott számon vannak tartva. Az egyik ilyen bizottság, szakértő bizottság, én is tag vagyok, és azt mérlegeljük néhány évente, hogy az új tudományos ismeretek fényében kerülhet-e föl újabb vírus a listára. Ezek azért fontos listázni ezeket a vírusokat, mert ami a listára fölkerül, azokat tartjuk prioritásnak. Gyorsan azt a fajta megismerést, amit itt a koronavírusoknál itt az interjúban említettem, azt a megismerési utat, azt gyorsan végig kell járni, hogyha ne adj Isten egyszer valamelyik tagjuk járványt okoz, akkor legyen mihez nyúlni a fiókban, és be lehessen vetni akár az mRNA-s technológiát, vagy bármi mást. Ez a lista, ez egy nagyon széles skálán mutatja a vírusokat, tehát több ilyen vírus is van. Ezt most nem azért mondom, hogy féljünk, ezt azért mondom, hogy lássák az emberek, hogy a tudomány azért dolgozik és gondolkodik. Nem hiába tudtunk arról beszélni, mert jó van a járvány előtt, hogy a denevér eredetű koronavírusok azért ott vannak a listán, és várható, hogy újra megjelennek, hiszen már kétszer történt ilyen, és lám megtörtént harmadszorra, úgyhogy a tudomány azért ad egy ilyen magabiztosságot, hogy legalább tudjuk, hogy mire számítsunk, a többi meg már a szerencsén múlik, hogy valóban bejön a számításunk.
Kemenesi Gábor virológust hallották.